Második rész. Komnenoszok. Prodrómosz Teodor, a nyugtalan, rosszkedvű költő, kora reggel óta ott didergett a kolostor előtt. Fáradt, szegény, szomorú ember volt, szolgalelkű, s mégis hűséges, mert ragaszkodott uraihoz, s úrnőihez akkor is, amikor azok megkóstolták a számkivetés kegyvesztettség keserű kenyerét. Hitt a régiekben, rekettes hangja megszépült, ha az Odüsszeából olvasott. Lapos faunarcát elöntötte ilyenkor a mosoly, a tömpe orrú, fáradt tekintetű ember egészen átváltozott. Távoli barbár talán komédiásnak képzelte volna, amint lázba jön, így recitál egy távoli nyelven, melyet már nem beszél senki a Szent Palotában sem. Kora reggel kelt, hangosan zsörtölődött asszonyával, tisztította írószerszámait. Nagy nap, mondta magában, mintha erről várná sorsának fordulását, kegyes pártfogójára, a bíborban született Komnena Annára gondolt, aki annyi esztendő után ma hagyja el először csendes zárdalakását, hogy ott legyen a Pantokrátor kolostor és ispotály felszentelésénél, melyet Iréné császárné épített. A szellem emberei, ma már, gondolta, ott szoronganak az iskolatermekben, kevesen vannak, az akadémiáknak is inkább csak a neve maradt meg. Az emlékeket is elmossa Bizáncban a mindennapi élet árja. Vajon hányan emlékeznek még Anna hercegnőre, aki császár akart lenni öccse a dicsőségesen uralkodó János császár helyett? Ki emlékezik Annára, aki két évtizede nem hagyta el hűvösi kolostori lakását? Azóta nem jön a világ elé, amióta öccse lehúzta a haldokló atya császár gyűrűjét, kirohant a Szent Palotából, s a Hágia Szófiában Bazileüsszé koronáztatta magát. Azóta a kolostor, az ő csendes királysága, itt fogad költőket, bölcseket, elaggott minisztereket, egy-egy külországi követ is megemlékezik róla, hoznak néki régi papírtekercset vagy ezüstbe foglalt erekje darabot. De Bizánc számára meghalt Anna. Senki nem látta hosszú esztendők óta a népből. Haja megszürkült, elsáncolja magát gőgje és tudománya mögé. Azóta írja a művet, melyben az atyának állít emléket, Róma egyik legnagyobb császárának, aki Zoé gyalázatos korszaka után megmentette a birodalmat. Anna mennyei szelítségben él, parányi udvara közepette, papok, hírharangok, öreg literátusok között. Ha akarna, kijöhetne. A császár, akit szépnek, Kalo Johannesnek nevez az udvar, s lassan a nép is, pedig kisnövésű, barnabőrű, gyorsmozgású úr, cseppet sem tetszetős külsővel, csak lelke szép és magasztos. Tehát a császár már régen megbocsátotta a testvérharcot. Az évek elkoptattak mindent, azóta annyi gyász volt és születés, mindennek megváltozott az értelme. Kiharagudnék Annára, mert anyja gyermekkorától úgy nevelte, hogy egykoron övé, az első szülötté lesz a trón. De Anna mindezt nem tudja, vagy ha tudja is, nem akarja elhinni. Még mindig úgy él, mintha kémek leselkednének minden szavára, s a szavak titkos értelmét a császár elé tárná a palota nagy domestikosa. Pedig már csak kolostori árnyék, él írástudói között abban a hitben, hogy nem hagyhatja el a kolostorkertet, mert fegyveresek állják el az utat. Prodrómosz élvezi Anna kegyelmét. A költő kint él az utcán, ott lakik a nagy piac közelében. Amerre megy, hozzááramlanak a hírek, viszi magával az emberek szavát. Szatíráiban kis emberek születnek, árkádos sikátorok beszédét hallja, ilyenkor leveti Pláton nyelvét, a csatornák szavával mondja versét, azon a nyelven, melyen mindenki beszél, de senki sem ír költeményeket. Benne él a szomszédasszonyok ízes rikácsolása, az egybecsődült naplopók utcazaja, az árnyékok, melyeket kötélen száradó köntösök vetnek rá azokra, akik ott ülnek az égben nyúló bérkaszárnyák küszöbe előtt. A költő is közöttük él, ványat, Szántippe formájú asszonyával, szemérmes szegények szokása szerint. Az utca nyelvét s a palota nyelvét beszéli, váltogatja, e két arc, két idióma keverése különös élvezet, így él alkalmi gézengúzok s jótékony jámbor hercegasszonyok között. Anna kérte, jöjjön el ma, amikor a császárné kívánságára elhagyja a csendes otthont, elmegy az új kolostorhoz, melyet a pátriárka szentelt fel. Egy hete történt, hogy a császár első szolgálattevője, Akszuok úr jött érte, és e különös sólyomtekintetű ember a puszta Mohamedán hercegének fia, aki gyermekkorában túsznak adtak Bizáncba, itt nevelkedett fel, mint János császár legbizalmasabb barátja, majdnem testvére. A nagy domestikus alkonyatkor jött Annához, egy fél órán át beszélt a hercegnővel. A könnyen virrasztó apácák imádkoztak, hogy elnyomják magukban a kíváncsiság vétkét, ne sóvárogjanak megtudni, mit beszélt egymással ezen az estén Anna és Akszuk úr. Az este óta Anna nem ír. Nem ró új oldalt, jegyzetet, függeléket a műhöz, melyet Alexiasnak nevez a régi nagy eposzok után. Újból udvari szabók, aranyművesek, illatszerészek keresik fel hajlékát, hogy a különös úrnő Mária ünnepére méltóan jelenhessék meg a többi hercegnő között. Akszuk Irénének, a császárnénak szavát hozta Annának. Irénének, aki egy távoli országban született, gyermekkorában Piroska volt a neve. Anna emlékezik Irénére a napra, amikor atya Alexios kézen fogva vezette be az asszonyok szárnyába az idegen hercegnőt, aki magasabb volt, magasabb, mint a Komnenosz ház leányai, haja lágy, barna, nagy hullámú volt, kemény, nehéz latint beszélt, maga a császár Alexios is latinul beszélt a kedvéért. Azóta sokszor gondolt arra, hol lehetett Iréné, az idegen, a magyar Iréné azon a halálos reggelen, amikor agonizált már apja, a nagy császár Alexios. Mindnyájan ott álltak az előszobákban, ott volt János, a fiú, ő, Anna s édesanyja, a hosszú évtizedeken át hű feleség. Hol volt akkor Iréné, amikor János elküldött mindenkit a betegágytól, fölébe hajolt a haldokló apának, levonta ujjáról a gyűrűt, mely annyit ért ebben a pillanatban, mint maga a birodalom. A kép eltörölhetetlenül ott él benne, minden órában, minden percben még egyszer végigérzi szégyenét. De Irénére nem emlékezik, nem tudja, hol állhatott, a fátyolos gyászolók mely csoportjában, siratta-e az ipát, vagy rohant a Hágia Szopiába férje után. Mindez távoli emlék. Anna ott él a múlt világában, az Alexiasz ködrengetegében, az élők számára alig van benne hely. Miért üzent neki annyi év után Iréné, aki négy fiút és négy lányt szült János császárnak? Most ő is öreg és fáradt, mint a többiek, keresi az utat, ami a jámborsághoz vezet. Az ő gyermekei az elsők, akik megtörték a Komnenoszok isteni vonalát, melyet a kancellária bölcsei a Gens Júliától pogány istenektől vezetnek nyílegyenes vonalban le. Iréné király lánya, úgy mondják, szent életű távoli királyé, de barbár, s a korona nem nemesíti meg a vért. Prodrómosz mindez talán egyszerűbb szavakkal mondja. A Komnenoszok görög nagyurak voltak, ott éltek Kis-Ázsiában, tartománynagyságú birtokaikon, miként a velük rokon nagyúri nemzetségek, Dukaszok, Angeloszok, Palaigoszok, katonák voltak, hadvezérek, gőgösek s gazdagok. A makedón ház uralmát tűrték, de menten fellázadtak, amikor Zoé és Teodóra öregasszony világa után a Bazileusz pálca gyenge kezekbe került. Prodromosz mosolyog a haja a panegirikuszokban, hogy Julius Cézárt s az istenősöket idézik. Ilyenkor kitárja két karját, arca szögletében megjelenik a faun mosoly. Anna esztendők óta nem látta Bizáncot, s a főváros sem Annát. Ő már csak a nagy kertet ismeri, a kolostort, templomát, a szobákat, mindez egész világ számára csak az arányok kicsinyek. A nagy domestikus mondta, hogy udvari gyaloghintó jön érte, elviszik az aranyszart partjára, már ott vár az udvar, az apáca rendek, a méltóságok, s Annának ott van a helye a bíborban születettek között. Az illem előírja köntösének hosszát, skarlát szegély szélességét, az arc festékeit, a fejéket, a meghajlást, szavakat, mosolyt. Talán még magát az imádságot is. Mindezt magára kell vennie, mint Istennek tetsző áldozatot. Szenved-e Anna, amikor megint érzi testén a sejem zizegését, a brokátokat, az aranyszállal átszőtt palást merevségét, a köntöst, mely úgy zuhog le, mint csobbanó vörös patak. Az ezüst tükör visszaveri arcának szokatlan színét, a szem felizzó ragyogását, ahogy nézi önmaga képmását. Önkéntelenül is az egykori Zoé mondájára gondol, aki felett nyomtalanul suhant el 70 esztendő. A gyaloghintó eljött érte. Anna ott állt hajlék a kapujában, szeme Prodromoszt kereste, egy meghitt régi arcot, valakit, akinek tekintetébe most belekapaszkodhatik. A költő ott várt egyetlen ünnepi köntösében, neki támaszkodva a kiskapunak, egy perccel ezelőtt még vízhordó szolgákkal, szolgáló leányokkal évődött koldusokkal beszélt, akik ellepték a bejáratot. Az udvari ebédre gondol, meg követni fogja a felavatást. Az ebéd alatt neki is beszélnie kell, dicsérni a jámborságot, magasztalni a császárné lelkét, mert mindezt így kívánja az udvari illem. S annak érte erre, aki Prodromosz dicső énekével köszöni meg, hogy Iréné az ő ünnepére meghívta. Iréné ott virasztott a kolostorban. Nyugtalan volt, nem hagyta el a kápolnát. Mintha ezzel a hatalmas művel rótta volna le minden tartozását Bizánccal szemben, mely őt, a távolról érkezett hercegnőt örökösen idegennek tekintette. Eleinte lenézték, csúfolták, gyötörték. Mintha ma is hallaná az udvari emberek gúnyos beszédét, a könyörtelenül rideg szemeket, melyek rászegződtek, amikor hercegasszonyi díszében először ment végig a krizotricillinium márványpadlóján, hogy leboruljon Alexiosz előtt. Atyához hasonlított Lászlóhoz, aki szálas ember volt, fejjel magaslott ki az udvari lovagok közül. Alakját örökölte. Ősi királyi jelenség lehetett hosszú, elnyúló palástjában a jobbára apró termetű görögök között. Hajának színe is más volt, elütött a kékesen csillogó fekete hajkoronáktól, s a szláv és alán hercegnők aranysárga fürtjeitől. Mindez távoli esztendők hívsága. Ma elmerült körülötte a világ, Istennek tetsző fundációjára gondol, mely talán hosszú századokra megőrzi majd egy szelíd, idegenből szakadt császárné nevét. Ismerte a bizánci kolostort, e finom, halk tónusú hajlékot, ahová úri kisasszonyok vonultak. Itt éltek, játszották az udvari élet kicsinyített mását. Fogadtak, olvastak világi auktoroktól, táncoltak is néha, hímeztek sejemre, beleöltve édes neveket. De Iréné nem ilyen kolostorra gondolt. Fiatal lány volt, amikor elkerült Magyarországról, de a lélek még emlékezett az egykori hazára, a hősi lendületre, mely elöntötte László országát. A kép az otthonról gomolygón alaktalanul élt benne. A hit égnek ívelő friss buzgóságában nevelkedett, így került Bizáncba, ahol a vallás finom teológiai játékká vált, szertartásrendé, melyet megszoktak ezer esztendő óta. Pontos és fárasztó volt, mint az adóztatás. A kolostor az ő műve. Kórházat épített hozzá, s azok, akik vele együtt dolgoztak, segítenek majd gyűjteni és ápolni. Férje, a császár, fukarember volt. Mindent a seregre és katonákra költött. A birodalom úgy lebegett előtte, mint száz helyen szétterülő hatalmas tábor. A Bazileusz újból imperátort, seregvezért jelent. János nehezen adott pénzt a kolostorra s kórházra. Neki kellett gyűjtenie, beszélni a kormányzókkal, akik ajándékokkal megrakodva jönnek az Augusta kegyeszíne elé. Az udvartartás eunuchjai felkeresték a gazdag vállalkozókat, hajós gazdákat, Krisztus nevében kértek tőlük is. Orvosokért üzent. Athénben még tengődött valami régi iskola, de több bizalma volt már azokban, akik Morföldön tanultak, éltek a kordovai mesterek mellett, ismerték a titkot, miként lehet enyhíteni a fájdalmat. Az udvari posta leveleket vitt Bariba, a helytartóhoz és Damaszkuszba, és Bagdadba a pogány fejedelmekhez, a levelekben a császárné gyógyszert és orvost kért. Így készült el a mű, ma a pátriárka megállhatja a pantokrátort. Az udvari szertartás úgy kívánja, hogy a bazilissza teljes díszébe szálljon ki a hintajából, így fogadja a világ hódolását. de ő már itt virrasztott egész éjjel, apáca testvérek köntösében. Ezt a ruhát ismerik és szeretik a betegek. De a reggel jön, hívnia kell a szolgálattevőket, fel kell venni a drága lepleket, végig fog menni kolostorán, hallani fogja az udvarmestert, aki halk szóval magyarázza, hogy arra fekszik a bélpoklosok osztálya, emit ápolják a szülőasszonyokat. Megy velük, és sóvárogja a percet, amikor megint egyedül maradhat a betegekkel. Anna és Iréné hosszú évek óta először látták egymást a kis sekresje szobában, ahonnan az út az asszonyok kápolnájába vezett. Akszuk kísérte a bíborban született hercegnőt, meghajlott, magára hagyta a két rokont. Nők kíváncsi, kutató szemével nézték egymást, a tekintet tapogatta a ráncokat, hajszínét, a test változó olvatak formáit, talán a szemtüzét is, mely oly gyorsan elvillan. Mi lett Annából, az egykori kemény, akaratos, gyönyörű Annából, akinek keze görcsösen nyúlt az Alexiosz koronája után? Egyetlen nap volt az élet, amelyen megpróbálta a lázadást. 35 esztendős volt akkor, s azóta nincsen semmi kapcsolata a világgal, melytől, csak az arcoktól és az emberektől elzárja ajtaját. Hangját hallja a császárné, a szót, mely még finomabb s áthatóbb, mint volt régen. Minden szóval aláhúzza a csendes lázadást, úgy beszél, mintha építeni a mondatok palotáit, csupa márványból, mint egykoron Pláton a dialógiait. A császárné érzi a szó különös ódon illatát, mert idegen s álmában néha nem gondolkozik görögül. A beszéd könnyű lett. Mindketten egy-egy könnyet törültek le, miután Iréné felemelte Annát a tért hajtásból, s így maradtak ölelésben. Anna is nézi a régi piroskát, finom meccésű arcát, melyet telepók hálóztak az évek, 8 gyermek nyomát, akiket megszült és felnevelt. Az arcban volt valami hasonlatosság Akszuk arcához. Nem mintha a vonások egyeztek volna, talán csak a messze sóvárgó tekintet, magas homlok, a mozgás lendületesebb ritmusa mutatta, hogy mindketten a puszta királyaitól származnak. Anna figyelte a császárné szavát, alig volt már valami idegen zengése, lám Iréné az utolsó évtizedekben sokat, nagyon sokat tanult. Köszönöm, Anna, hogy eljöttél. Sok minden megváltozott azóta, hogy utoljára találkoztunk. A gyermekek megnőttek. Csak te maradtál egyedül a régi, Anna. Miattad jöttem, Iréné. Annyi év után először jöttem ki. Hallottam, hogy kolostort építettél magadnak. Fallal veszed körül lelked békéjét. Én is szeretem a csendet. Megírtad-e már könyved atyádról? Remélhetem-e még, hogy egyszer kezembe vehetem és olvasom? Fiatalabb vagy nálam, miért hiszed, hogy rövid az időd? A gyermekek megnőnek, az anyára nincs már szükségük. Emlékszem nagyanyámra, Dalasszéna Annára. Láttam, amikor atyám Alexiosz bejött hozzá, letérdelt előtte, és ő, a császár, kikérte parancsait. A törvényeket fiúi szeretetből anyja nevében hirdette ki. Hálából, mert Dalasszéna Anna ültette trónra a Komnenoszokat. Dalasszéna Anna emléke itt él a palotában. Nagy öreg asszony volt, uralkodott. Legkisebb fiam Mánuel most tanulja Róma történetét. A napokban kérdezte tőlem, ismertem-e még én is Dalasszénát. Már csak azt tudtam mondani róla, amit az öregektől hallottam. Ő a császár anyja volt, én csak egy öreg asszony, Anna. Hol vannak a fiaid? A három idősebb ott van a császárral a táborban, csak a legkisebb maradt velem. Szeretnék beszélni egyszer Mánuellel. Mondd meg neki, hogy én tudok mesélni Dalasszénáról. Hány esztendős a fiad? 13. De több annál testben és lélekben is. Ha ránézek most, ahogy nő és vállasodik, az az érzésem, hogy boldogult atyám képmása. Emlékszel még atyádra? Ha Mánuelt látom... Emlékszem, hogy ha ott állt a vitézek között, mindegyiknél egy fejjel magasabb volt. A hangját is hallom, a hangot, amikor elengedett. Még majdnem gyermek voltam. Kezébe vette kezem, nem térdeltem le előtte, mert nálunk ez nem szokás. A hangja csendes és szomorú volt, ahogy mondta a búcsúszavát. Arra is emlékszem, amikor egyszer megjött a hadakkal, hatalomban és dicsőségben. Egy keleti tartományban járt, ő maga is sebet kapott, amikor párharcban megölte a pogányvezért. Sokat meséltél róla Mánuelnek. Bűne az anna, ha az ember nevével együtt nem veti le az emlékeket. Ki tilthatja meg, hogy fiamnak beszéljek a nagyapáról, aki királyok sorából eredt, jámbor és szent életű volt. Mánuel bíborban született. Legkisebb fiú. Ha felnőtt, talán távoli témák kormányzója lehet. Te beszélsz atyádról, s lelkébe csöpögteted a vágyat. A gyermek nő, a két nagyatyáról, Alexiosról és Lászlóról hal. Majd reájuk gondol, ha kint lesz, a messzi táborokban. Koronáról és bíborcipőről álmodik. Kicsi lesz körülötte a világ, lázadni fog, megindul, leverik. Ezért nem jó kisebbik hercegnek dicsőségről mesélni, testvérem. Mánuel vidám, fiatal fiú. Szereti testvéreit, a fiaim között nincs gyűlölet. Miért nyúlna Mánuel Alexios bátyja koronája után, ha az apja behunja szemét? Én úgy hallottam Iréné, hogy Johannes legkisebb fiát kedveli. Többször s hosszabban beszél vele, mint sem ezt az illem megengedi. Hírek ezek, Anna, amilyenekkel mindig tele van a palota. Az úr akaratából a ti fajtátok erősebb, mint a miénk. Öregek lesznek a férfiak. Jánosra talán még hosszú esztendők várnak. Az ő bölcsessége fogja kijelölni, hogy fiai a hatalomban miként osztozzanak. Nem beszélsz, Iréne, őszintén. Tudom, az asszonyok nem mehetnek a tanácsba, ha itt van a férjük, s ők maguk nem uralkodnak. A templomokban is rács mögött a helyünk. De látod-e, Bizáncban nem egyszer mégis a Günekeion vezette az ügyeket. Itt élt nagyanyám, Dalaszéna Annas, anyám, Iréné, akitől te kaptad a nevet. Ezek az asszonyok kezükben tartották a Szent Palotát. Hozzájuk hozták a híreket az eunuchok, a követek és kormányzók, őket keresték fel. Nem voltak jelen, de ők uralkodtak Drómoszban. Ezért kérdem tőled, Iréné, úgy akarod, hogy Mánuel örökölje a trónt? Ispotályba jöttem, betegek és várandós asszonyok közé. Miért akarod felkutatni azt, Anna, ami el van temetve a lélek legmélyén? Hogyan taszíthatná le az anya egyik fiát azért, hogy felemeljen egy másikat? Te Mánuel titokban Bazileusznek neveled. Ez az igazság, Iréné. Az, akit így nevelnek, megérzi. A leckét többé nem felejtheti el. Engem is annak neveltek. Tudod, míg meg nem született az öcsém. Én sem felejtettem el ezt sohasem. Ezért féltem kisebbik fiad. Ha meghal Johannes, ő kinyújtja kezét a korona után. A birodalom mindig megreszket a trón cserében. A testvérek elfeledik, hogy a vérük közös. Nem félsz, hogy Manuelnek vakon kell majd eltöltenie egy hosszú életet? Minden tele van árnyékkal, amire gondolsz, Anna, és amiről beszélsz. Minden gyász és aggodalom. Hogy tudsz így élni örökös árnyékok között? Mondd, te nem érezted sohasem a boldog gyermekkort? Annyi idős voltam, mint most legkisebb fiad. Még nem zártak el a Günekeiumba, ott éltem atyám mellett, aki szeretett. Könyvek közt éltem, de együtt voltam a testőrökkel. Nyilasztam és lovagoltam, mert akkor még sokszor jártunk a birtokunkra. Mi, Komnenoszok, akkor még nem éreztük egészen, hogy miénk a birodalom, csak a miénk. Így éltünk, talán nyugodtan és boldogan is, amikor egy nap nyugatról ránk szakadt az áradat. Százezrek és százezrek jöttek. Alig emberek, ilyeneket mi addig nem is ismertünk. Szemüket égnek fordították, de rablásra és gyilkolásra emelkedett kezük. Az első áradat volt, mintha folyó csapott volna ki medréből. És tudtuk, hogy ez csak az első vihar, jön utána a többi, parasztok után a lovagok. A apám velük volt, keveset aludt, szüntelen tanácskozott a birodalom fő embereivel. Mi lesz, ha nem tudnak a falak ellenállni? Lehet-e, hogy ne engedjék be Krisztus nevében a kereszteseket? Kire emlékszel közülük? Szikár, csontos ember volt, nem hordott fegyvert, nem volt világi rangja. Péter volt. Csupa fegyvertelen nép jött vele, ott tanyáztak a falak előtt. Atyám csak a vezetőket engedte be. Akkor láttam Pétert. Mi nagyon féltünk, mi lesz, ha ellenünk zúdul a tömeg. Ha az én atyám élt volna, talán ő állt volna a lovagok élére. A lovagokra már jobban emlékszem. Ősz volt, amikor megjöttek délről a normannok. Atyám 20 éven át harcolt Guiscard Robert ellen, s nekünk ki kellett tárnunk fiai előtt a kapukat, mert köpenyükön ott vöröslött a kereszt. Nagy kísérettel jöttek, hosszú nevük volt, különös címeik. Akkor láttam először nyugati lovagokat. Az ablaknál álltam, onnan néztük őket. Akkor vonult el az ablak alatt Bohemond. Együtt jött Tancreddel. Tancred gályái még ott úsztak a tengeren. Bohemond eljött, apámat kereste, 3 napja nem kapott enni a sereg. Ennek sok esztendeje már, Irini. Nem tudom, miért emlékszem erre a napra. Miért emlékszem Bohemondra, aki magas volt, szőke, csodálatosan szép. Amikor meglátott engem az ablakban, mosolygott. Levette sisakját, az ő lovagi szokásuk szerint köszönt. Pedig nem is tudhatta, hogy a császár leánya vagyok. Arra emlékszem, hogy a nap rásütött hajára, abban a pillanatban olyan volt, mint az olvasztott arany. Az arcán a bőr halvány volt, látszottak rajta az erek. Rám nézett, felemelte kardját, ajkához emelte, így köszönt. Erre emlékszem a legboldogabban azokból az esztendőkből. Kérlek, hívd el egyszer magadhoz Mánuelt. Beszélj neki mindarról, amit tudsz az elmúlt világról. Mert te többet tudsz, mint mi, akik előtt annyiszor beszélnek a követek. Te ismered jobban a világ nyelvét. Fiad is ismeri már a világ nyelvét, mint ahogy ismeri a nyugati frankok nyelvét. Honnan tudod ezt, Anna? A palotában mindent hallanak a falak. A palotában azt is tudják, hogy te apád nyelvén is beszéltél Mánuelhez. Mennyi mindent hallottál rólunk, Anna, de mindig csak a kevéséget s a nagyra vágyást, annak a szavát hozza el hozzád a szél. Pedig én csak alászkodni jöttem ide. Ezért vagyok boldog, hogy itt találtalak. Kérlek, beszélj fiammal, elküldöm hozzád, amikor akarod. A pátriárka az isteni kegyelemről beszélt, a szamaritánus irgalmáról, az udvar hallgatta, s hallhatták szavát a fent járó betegek is. A császárné mellett öreg ember állt. Idegen köntöse távoli világ emlékét idézte. Hosszú haja hófehéren esett le vállára. Az arc szép volt, tiszta, csak a szem tört fénye merevítette meg. És a figyelő látta a kéz szüntelen mozgását, amint a szem helyett keres magának utat. Az öreg ember csak ritkán lépett ki szállásáról, a 4 fal közt ismerte kis világát, a kertet, padokat, bokrokat. Húga a császárné kedvéért jött el ezen a délelőttön, hogy kórusok s illó tömjén világában álmodjék egy különös, alaktalan országról, melynek emlékei között él. Szolgája vezette, majd elengedte a kísérő kezét, ment előre egyenesen, különös szabású köntösével, fején a süveggel, oldalán fegyverrel. Az udvari emberek kitértek előtte, mintha kísértet lenne, csillogó fehér hajával, magas alakjával, melyet nem tudott begörbíteni a fájdalom. A megvakított Bizáncban 100-szorosan nyomorult, magját szakasztják, hogy kizárhassák az örökösök közül. Ám magas, szép aggastyán férfi volt, méltóság teljes, de világtalan. Az ajtóban kéz érintette meg. Az öreg ember megállt, keze lehelet könnyen végig simította a szemben álló arcát. Te vagy az, Mánuel. A fiú ott áll nagybátyja előtt, ő akarja bevezetni a kápolnába a vén harcost. Ő rokon, gyöngesége miatt nem kell előtte szégyenkeznie. A hang megszólalt, fáradtan, s fátyolosan, mintha a vak nehezen illeszteni egybe a görög beszéd szavát. Te vagy az, fiam, Mánuel. A választ idegen nyelven kapta meg. egy szót hallott, melyet anyjától tanult. Mánuel karja alá fogta karját, így álltak egy pillanatra. Álmos bátyám! Az udvar ott várt ünnepélyes csillagrendben. A császár Kis-Ázsiában van seregénél. A császárné a régens, minden méltóság hatalom megilleti. Mindenki láthatta, a szikár vakember rátámaszkodik a fiúra. A fiú magas, széles vállú, haja barna, szeme sötét, arca színe világosabb, mint apjáé, akit Mornak, Szerecsennek keresztelt a csúfondáros népszáj. Akkor még, amikor nem legyezte szét az udvari történetírók szava, a Kaloly Johannes, a lelkében Szép János császár díszítő melléknevét. A vak nem láthatja, miként hajlik meg az udvar. Előtte, vagy a fiú előtt? Süvegét leemeli, mert megcsapja a tömjén szag, s egy küszöbön kell átlépnie. A hang, a beszéd hangja cseng a fülében. Álmos bátyám! A vak uralkodik magán. Nincs könny kiégett szemében, mely annyi esztendővel ezelőtt utoljára látta a forró vas villanását, a képet, mely szörnyűségében örökösen ráborult. Gyermek hangját hallja, a rettenetes üvöltő sírást, mely feltör egy pici torokból, a jajgató folytott szörnyű hangot, ahogy csak egy gyermek tud kiáltani, halódó madárka vagy megsebzett őz. A hangot, Béla hangját, amikor a fia szeméhez hozzáért a hóhérfény. Ilyenkor emberek közt mire is emlékezhetnék másra? Az útra Kálmánhoz, hányattatásának, bebörtönzésének emésztő napjaira. A fiú, Béla ott volt vele azon az estén, amikor bejöttek a poroszlók. Ez az utolsó kép. A többi fölé már ráborult a feketeség. Bekötött szemmel vezették, talán a vesztőhelyre. Láz didergette, cserepes, forró volt az ajka, ébrenlécs álom egybeolvadt. Egy kés segíti, tapogat, lóhátát érzi, két ember nyeregbe emeli, valaki fegyver csatol oldalára. Éjszaka lehet, mert nem érzi a napfényét, a levegő különös szárasságát. Madarak szólnak, a vadász tudja, hogy most lépett koraibb óráiba a hajnal, ilyenkor elered a harmat, áztatja a lovak nyomát. Így mennek vágtatva. Hány ló? Hol vár friss paripa? Kiad vizet és eleséget? Mindez lázban, szó nélkül, egyedül. A fiú, Kis Béla nincs vele. Barátok szavát hallja, valaki megfogja kezét. Gondom lesz rá, mondja, s latinul utána az ámen. Utazás világokon keresztül, melyeknek alaktalan borzalma kísért csak, ahogy ritkább vagy párásabb lesz a levegő. Egy nap szalma közt fekszik, máskor puha ágyban, paraszt kenyerét ízleltetik vele, vagy hatalmas húsokat tapogat ki keze. Drága bort kap kupából, mely ezüstből vagy aranyból lehet, újja még nem érzi a különbséget. Reggel, hajnalban, ha felriad, azt hiszi álom csak, melyből most fel kellene tépnie magát. Menekül, vergődik, hánykolódik, letépni a köteléket a szemről, mely eltakarja a forradást. Meghalni, meghalni. És akkor felsír emlékében a gyermek, Kis Béla, és neki mennie kell tovább menni a sziklás végtelen úton, mely Pannoniából Bizáncba vezet. Így él álmos. Bosszúnak és emlékeknek. A bosszú egyre halaványabb lesz, az emlékek változtatják formájukat. Esztendők. Ma is ott él a pillanat emléke benne, amikor először tengerszagot érzett. A magyar ló felemelte fejét, szagolt valamit, sós volt a levegő, emberek különös beszédét, zsolozsmákat vert a szél. Gyermekkorában hallott arról, hogy erdőkben még élnek pogánypapok. Az öregek egymásra nevettek, amikor hajuk csimbókját kibontották a vasárnapi templomozás alatt, s aztán maguk közt visszacsomózták. Még éltek az öregek, akik mesélni tudtak Batháról és a többiekről. Nem bántották őket. Mogorva öreg vadak voltak, akik őrizték, dédelgették tűnő világukat. Álmos nem látott lóáldozatot, csak hallott róla. Tudta merre, melyik erdőbe fúrták be magukat a táltosok. Piroska volt az első, aki szólt hozzá. Ő volt az első, akivel a menekülő álmos beszélt. Piroska, mondta neki csökönyösen, amikor egyedül maradtak, miként otthon, László bátyának udvarában, amikor László lányának udvarlására sietett. Piroska, mondta, s a szó forrón, alaktalanul bugyogott. Az otthoni szó, apjuk nyelve, törzsüknek csodálatos beszéde, melyet itt nem ért senki. Nem érti senki, miről beszél a két unokatestvér, aki szemben állt egymással a palota nagyterme előtt. Piroska többet adott az üldözöttnek, mint remélte. Békét. Kert közepén van a ház, ott él, ha hírek jönnek, meghallja, ha követek érkeznek a távoli hazájából. Valaki eljön hozzá, s mondja, fiad Béla él, barátok közt Jámbor bencések vigyáznak rá. Vak, de férfi, gondolja, míg imádkozni kezd a tömjén füstben, térdét meghajtja, valaki elrendezi körülötte az imazsámait, ráborítja köpenyének szárnyát, kezébe adja süvegét. Fiára, Bélára gondol, aki idősebb lehet, mint ez a fiú az oldalánál. László király véréből szakadt Mánuel. Bélára gondol, amikor vad s alaktalan imádságait mondja hang nélkül, mert minden ima s minden fohász összefolyik emlékezetében. Latin s görög szavak kerengenek körülötte, s talán mélyről, nagyon mélyről hallja a táltos szavát is, mely az elfeledett puszta Istenhez fohászkodik. Bélára gondol, fiára, aki vak, de férfi. Kevesen vagyunk, Komnenoszok. A fiú ott ült az alacsony támla nélküli széken, tenyerébe hajtotta fejét. Így nézett Annára, aki elnyúlt a heverőn, fázósan húzta magára a takarót. Anna hangja ott kerengett a szobában, mintha serpenyőben izzították volna fel a tüzet, úgy vetett lángot Mánuel szeme. A szem nyugtalan madár volt, mióta ide érkezett, körberepülte a szobát, megállt sarkában, ráereszkedett a hatalmas papírkötegekre, melyek szétszórva hevertek az asztalon. Megszólalt. Hangja most változott. Fiúsan csengett, s mégis néha mély színekben játszott. Ilyenkor egészen olyan volt, mint atyáé, a császári. Miért mondod ezt, néném? Írtottuk egymást. Jobban félt egyik testvér a másikától, mint a perzsáktól vagy a besenyőktől. Alig vagyunk néhányan. Akire nem jut a korona, s a diadém, fellázad, leverik, eltűnik. Könyvedről sokat beszélt Prodrómosz. Írte már asszony históriát. Nem tudok róla. Én így tisztelem atyám emlékét. A birodalom képe van benne. Minden omlik, lepereg, mint a vakolat. Ez az impérium. Miért mondod mindezt nekem? Te vagy apád legkisebb fia. De nem ismeri senki a sors járását, emberek szeszélyét. Ezért beszélek veled. Ti vagytok az első Komnenoszok, Mánuel, akiknek anyja nem szakadt a mi vérünkből. Az én atyám ugyan még nem született bíborban. Alexiosznak magának kellett megcsinálni az utat. De Dalasszén a görög volt. A dukaszok görögök voltak. A te anyád, Mánuel, miért bántod anyámat, Anna néném? Szeretem Irénét. Láttam, amikor ide érkezett. A keresztet latin rítus szerint vetette, s latinul mondta az Ave Mariát. Bűn volt ez? Mánuel, nem érzed-e, hogy a mi nyelvünkben, rítusunkban, egy csendes impériumban van Bizánc? Körös körül mind pogányok és barbárok vannak. Veszedelmek környékeznek, keresztesek készülődnek ellenünk. Ha nincs Alexiosz, ma már a latinoké a birodalom. Az ő esze mentette meg a várost, amikor ott kint 100 000 számra fenyegettek a keresztesek. Anyád Jámbor ájtatos asszony, segít a szenvedőkön. Messze földről hozatja az orvosokat. De néztem tegnap, amikor a vak emberhez beszélt. Az arca szelíd lett, a szeme olyan volt, mintha elöntötte volna a könny. Idegen nyelven beszélt. Otthon volt. Piroska volt. Én itt születtem, Komnenosz vagyok. A miénknél nincs különb nemzetség. Láttál-e te már nyugatról vagy északról ideérkező frank urat? Grófok vagy hercegek jönnek, királyok is, de miféle királyok? Sohasem hallott tartományok urai, akik nem kértek Bizáncból koronát. Római püspök kente fel őket, vagy egy szőkeszakálú barbár német király, aki magát császárnak nevezi. Láttad-e ezeket? Telve vannak gőggel, képeket festenek a pajzsukra, tisztelik önmagukat, mint a szentséget. Ha ismernéd őket, Mánuel, tudnád, esetlenek, faragatlanok. Nyers torszavak jönnek ki szájukból. Mozdulataik durvák, modoruk bárdolatlan, tolmács áll mellettük, s ők rikoltozzák barbár nemzetségük szavát. Néném, engedd meg, hogy védjem őket. Kiáldozná fel életét nálunk azért, hogy Palesztinából kiverjék a pogányt. Kiveszi kezébe a fegyvert. Mindegyik zsoldosokat keres, megfizeti az adót, de otthon marad. Legfeljebb a Szent Palotába siet. Prodrómosz nem taníthatott erre, Mánuel. Te és Prodrómosz s a papok gyűlölitek a latinokat. De én láttam őket. Szépek, férfiak. Fegyvert hordanak, használják a fegyverüket. Mánuel, mi itt vagyunk a Boszporusz mentén. A világ nyugat felé nagy, de nem végtelen. Emberek élnek ott, akik megsokasodtak, már nép a nevük. Úristen rendelése, hogy évről évre új neveket kell megtanulnunk, címeket kell adnunk a barbároknak. Alázkodunk, s ravaszkodunk előttük, adót fizetünk nekik, melyet ajándéknak hívunk. Követségek indulnak el, Mánuel, messze nyugat felé. Herceg kisasszonyt ajánlanak mátkául. Néném, láttam vívni őket. Másként ülnek a lovon, másként fogják a lándzsát. Nem cselezik ki az ellenséget, mintha vakok lennének, úgy rohannak egymásnak. Másként vívnak, mint a cirkuszban a mi gladiátoraink, akiket etetünk, spihentetünk, hogy évente kétszer megmutassák művészetüket. Még gyermek vagy, Mánuel, elkápráztat a fegyver, a szavak csillogása. Az idegen hercegek, akik szót váltottak veled. Ők a sírások. Kivetették hálójukat Bizáncra, s most a birodalom benne vergődik. Mit csinálnál, Anna néném, ha te lennél a császár? Azóta, hogy utoljára gondoltam erre, sok idő telt el. Én talán egészen keletre fordítanám a birodalmat. Lezárnám az utakat. Nem jöhetnének a frankok, normannok, itáliaiak. Nem jöhetnének a teutonok, a pannonok, e sokféle barbár embertömeg. Fallal venném körül az egész birodalmat. Nekünk vannak csak hadigépeink, a mi hajóink a leggyorsabbak, a hajók sárkánytorkából csak mi tudunk tüzet lövelni, amit semmi sem olt el, percek alatt átrágja a fát. Minek nekünk nyugattól tanulni? Üszd ki őket, vondd meg kiváltságaikat, verd ki őket Bizáncból, a kufárokat, az ingyen élőket, a velenceieket, az amalfibelieket, a pízaiakat, a génuei hajós gazdákat, verd ki őket, s mindjárt megtisztul a levegő. Magunkban leszünk, magunkban maradunk. Az egyetlen örök impérium, Isten országa, melyen nem vehet a pokol erőt. Gyűlölöd őket? Nem gyűlölöm. Nem hiszek abban, hogy Istennek tetsző lenne tengerbe vetni őket, felégetni házukat, mint tették Kerularios Mihály korában. Látod őket, amint lovukon ülnek parádésan és gőgösen. Szépek, olyanok, ahogy Hellászba rajzolták a régi isteneket. Azt hiszed, én nem láttam mindezt így, a te korodban? 13 múltam akkor, Mánuel. Még élt a nagyanya, Dalasszéna Anna. Apám fejemen tartotta kezét. Esztendővel azelőtt volt, mielőtt bevették Jeruzsálemet a latin hercegek. Reggel volt, kora délelőtt. Ott álltam az ablaknál. Nézd, Mánuel, már öreg vagyok és özvegyasszony. Te talán egyszer császár leszel. Nem úgy beszélek veled, mint gyermekkel. Azon a délelőttön elment az ablak alatt Tarentó herceg, Bohemond. Azon az éjszakán nem aludtam, nagyon fájt a szívem. Sóhajtoztam, nem akartam mátkámat látni, Dukasz Konstantint, akit olykorán elrabolt tőlem a halál. Én tudom, hogy milyen csodálatosak voltak a latinok, ahogy jöttek páncélban, lovakon, ismeretlen nyelvű szolgáikkal. Barbárok voltak, de volt valami különös bennük. Mintha vásod s gonosz gyermekek lettek volna, akik megszelidülnek lassan. Ha ránéztem Bohémondra, megszelidült. Én néztem rá, s atyám éjszakákat töltött a tanácsban. Attól félt, hogy Tancred és Bohémond ráeresztik Bizáncra norman ördögöket. Én nem tudtam ezt. Láttam Bohémondot, s azóta tudom, hogy védekezni kell ellenük. Nem lehet békességet kötni közöttük s közöttünk? Ha kitörlöd emlékezetedből a Kyrie eleisont, minden szót, amit atyád nyelvén tanultál, ha alászkodol s követeket küldsz a római püspökhöz, ha megmondod a követeknek, forduljanak utána északra, arra felé, amerre a szőke német király uralkodik, ha leborulnak előtte és mondják, te vagy az igazi császár, német királyok királya, Róma patríciusa, az impérium császára. Ha megnyitod Bizánc kapuit, elfűrészelteted a nagy láncot, mely Damalisz és Manganisz tornyai közt feszül ki, és elzárja a tengerágat. Ha beengeded őket az aranyszarba, ha odaadod neki a hercegnőket, megnyitod kincstárad és fizeted zsoldjukat, adsz ételt és bort nekik, vezeted őket Jeruzsálem felé, te adsz hajókat, megtanítod őket görög tűztitkára, akkor talán békét kötnek veled, Mánuel. De szeretnek-e? Elismernek-e császárnak? Őszinte szívvel alászkodnak-e előtted úgy, mint saját uraik előtt, akiknek ők vazalusai? Ki hihetné ezt, fiam? Az impériumról úgy beszélsz, Anna néném, mintha már halott volna. Hiszed-e, hogy nem lehet feltámasztani? Talán Alexiosz tudta egyedül. Ha nem jön a nyugati áradat, ha nem jönnek a keresztesek. Amikor kitágította a birodalom határát, megfékezte a bolgárokat. A Balkán megint fejet hajtott előtte. Visszaverte a szelsukokat, az egyiptomiak féltek tőle. Akkor talán lehetett volna. Átmehetett volna Itáliába. Elűzhette volna a normannokat. Kikötött volna Egyiptomban, a Szirták vidékén. Talán tervezte is, de nem beszélt róla soha. És akkor jött az izzószemű barát, az átkozott Péter. Elseperték a gátakat. A szennyes, mocskos emberár folyt Bizánc felé. Anna néném, álmodott arról nagyapám, hogy visszaállítja az impériumot? Szavak ezek, Mánuel. Látod-e, az a frank király, aki a nyugati barbárok közül először áhította Odoakeres Teodorik óta Rómát, aki császárrá koronázott karácsony éjszakáján a római püspök, aranypénzeket veretett. Követek hoztak ajándékba belőle, renovevit imperium, ezt verték rá. Károly az első barbár, aki úgy hitte, hogy ő építette újjá a birodalmat. Nem szeretem a szavakat. A birodalom van, Mánuel. A birodalmat nem kell újjáépíteni, csak gyenge. Te tanultad a históriát. Tudod, miként emésztették erejét az interregnumok, miként sorvadt Zoé és Teodóra alatt. Mennyit ártott neki a képrombolás, s mennyit a visszaállja nyugatiakkal. De a birodalom él. Nélkülünk császárok s bíborban születettek nélkül is, Isten akaratából. A birodalom örökké való. Úgy tanultam a provinciákat, ahogy Augustus megszabta. Tudom, van Illíria, van Germánia, van Gallia, ismerem Dáciát, Pannoniát és Moesia tartományait, Ázsia Minort és Afrikát. Ez csak álom. Mit érsz te azzal, hogy a magyarok országát még mindig Pannoniának nevezed? Anyád atya uralkodott ott, anyád testvérének a fia uralkodott. Királyok koronát viselnek fejükön. Leányuk a te anyád volt, s testvéreid anyja. Valamelyiketek uralkodni fog egy gyenge birodalom felett. A fiú felállt, egészen lángba borult arca. A hosszú, földigérő, égszínké köntösből előre nyúlt karja. Fejét hátra szegte, haja hátra esett. Nagyon magas, karcsú fiú volt. Komnénosz, s mégis idegen. Valami vad és különös volt tekintetében, a pusztai ember tekintete. A kemény áll, szögletes vonások, a szem sólyom élessége, az orr hajlott, finom íve, a nagyon magas homlok, mely más volt, mint a Kaló Johannes homloka. Mondod, Anna, hogy atyám kezét fejemen nyugtatja. Ha én leszek egyszer a császár, kitörök a falak közül. Nekem szűkek. Én nem akarok örökösen Bitíniában állani seregekkel. Nem akarom Ázsiát, csak Ázsiát tartani. Át akarok menni Itáliába. Én oda akarok menni, ahol nem járt ezer éve valódi igazi imperátor. Én felmegyek a Balkán hegyeibe, miként Bazilios, de nem állok meg a hegyek között. Én tovább akarok menni. Én látni akarom a Dunát, ott, ahol beleömlik a tengerbe, a nagy mocsaraknál, és feljebb, ahogy végigfolyik a régi impériumon. Látni akarom anyám hazáját is. Nem félsz, Manuel, hogy meghallja valaki a latinok közül? Nem félek a lovagoktól. A norman fiúkkal naponta vívok, a gárda katonái tanítanak. Ismerem mesterségüket, beszélem nyelvüket, tudok latinul. Megtanultam a nyugati frankok nyelvét, tanultam anyám nyelvéből is. Értem a teutonok szavát. Nem félek tőlük, minden évben egy nyelvet tanulok, és minden évben egy évvel öregebb leszek. Miért félnék? Atyám erős és megsegít. Anna felállt a heverőről. Közel ment a fiúhoz. Még mindig szép volt, arányos, mozgékony termetével, csak haján hagyott nyomott az ősz. Szeme megint csillogott, mosolyült arcán. Anna Komnen a híres, bűbájos mosolya. Kár, Manuel, hogy az én időm lejár. Nem lehetek melletted. Nem láthatom meg, mi történik majd veled. Gyermekbeszéde, aki elfelejti az első napon, amikor kezébe kerül a hatalom, vagy emlékezni fogsz arra, amit nénéddel beszéltél. Ma könnyű neked. Felírod agyaktáblára a provinciákat úgy, ahogy Augustus átadta Tiberiusnak. Álmot látsz. Te vagy Augustus, neked engedelmeskedik a nagy birodalom. És akkor kinyitod szemed, átmész a kancelláriába. Királyok követei kérnek hozzád bebocsáttatást, akik nem hűbéreseid. Hírt veszel, hogy új nyugati császárt koronáztak Rómában, aki nem osztja meg veled országait. Rómában ül a püspök, akihez térden kell közelíteni. Mióta Hildebrand pápa lett, azóta Róma nem mondja egyik császár nevét sem imáiban. Tudod-e, mit üzent atyád a római szenátusnak, amikor elmúlt őszön elküldte követeit? A ti pápátok császár és nem püspök. De az itáliai urak csak meghajtották a követek előtt fejüket, nem szálltak szembe a pápával. Így halványodik el Itáliában a keleti birodalom. Már csak Nápolyban foglalják imába apád nevét a papok, amikor felemelik az aranytáblákat. Miért kell Itáliába menni? Miért nem támadjuk meg inkább Germániát? Ott gyűlölik egymást a grófok és hercegek. Miért nem köthetünk ellenük a magyarokkal Frigyet? Ha császár leszel, Manuel, mindezt megtudod majd. Megtudod, hogy a világnak négy tája van, és Bizáncra minden világtájon ellenség leselkedik. A birodalom halálos veszedelmek között él. Ha nem lenne Isten földi birodalma, már rég elveszett volna. Már rég előzönlették volna a barbárok. De az angyalok tartják a Hagia Szofia kupoláját. Mindaz, ami történik, az Úr akaratából van. Ha így lenne, nem építettünk volna falakat, csak a lélek örök, Manuel. Ha Pláton bejönne a szobámba, hallanám hangját, beszélhetnék vele. Érteném gondolatát. Másfél ezer esztendő után. Nem porszem-e az Úr akaratából az idő? Pláton is a birodalomhoz tartozott, mintha távoli ősöd lenne, reáthagyta öröksége nagyobbik felét. Ha erre gondolsz, Manuel, meggörnyedhetsz az emlékektől. Ki tudja már, miféle birodalmak voltak a Tigris és az Eufrátesz között? Melyik homokhegy alatt van Babilon? Hol lehetett a bibliai királyok városa? Az utasok dombokat látnak, barlangokat csak, amelyekben a sakál ver tanyát magának. Ki emlékezik Ninivére? De a mi birodalmunk áll, ezer esztendeje, még régebben is, mióta Róma áll. Az Úr erőt és szépséget ad a császároknak, mert nem lehetnének azok az ő kegyelme nélkül. Én mondom neked, az Úr megszépítette a nyavajatörős Mihályt is, a hajómázoló fiát. Reájuk szállt a Szentlélek. Ha császár leszel, Manuel, az Úr kijelöli neked is az utat. Anyám országára gondolok. Ott magva szakadhat a nemzetségnek. Anyám jogán lehetnék Pannoniában király. Gyermekek álmodnak, Mánuel. Hallgatom a vakembert, engem megtűr, mert leülök mellé, hallgatom, amit mond. A pusztaságokat szólítja. Az urakat, akik úgy élhetnek palotáikban, mint ahogy Homérosz leírja a régi fejedelmeket. Miről beszél a vakember? Fiáról, aki utolsó hajtás a házuknak. Szerzetesek rejtegetik. Nem tudja, vajon a gyermek férfi-e még. Egy orosz herceg beszélt anyát házának egyik hajtásáról, aki náluk eszi a kegyelem kenyeret. Tudsz róla? Borisnak hívják. Amikor kérdeztem felőle a vakembert, indulatosan karjára csapkodott. Boris a kegyetlen királynak, Kálmánnak fia lenne, ha anyja az orosz asszony nem szülte volna meg szégyenben fiát. Anyjának Eufémia volt a neve, anyjának apja volt a jámbor hitvalló fejedelem, Monomachosz. Különös ugye, Anna, hogy hárman vagyunk, akik arra az országra gondolunk. Béla, a vak, a legidősebb. Boris talán egy idős vele. Én vagyok a legfiatalabb. Testvéreim közül is én vagyok a legfiatalabb. Nekem nincs mit keresnem Bizáncban. Pannoniába inkább mehetnék, ha ott meghal a király. Elhagynád a birodalmat? Egyetlen vigyázatlan szó, és utána vakon élni, mint álmos? Tudod, Anna néném, hogy a bíborban születettek gyűlölik egymást? Hová mehetnék másfelé, mint anyám országa felé? Apád gondol rád. Választott számodra már bizonyosan feleséget. Hallottál róla? Előttem titkolóznak az eunukok. Sokat hallok. Öreg nénéthez jönnek, beszélnek. Sokat beszélnek, néha nem is hallom, amit mondanak. 36 esztendős voltam, Mánuel, amikor bezártam magam ezek közé a falak közé. Azóta csak a híreket hallom. A követek elmentek a nyugati impérium felé. Latinok országába? Anyád is latin volt. Minden nyugati herceglány álma, hogy bíborban született herceg adja neki kezét. Gondoltam arra, Anna néném, hogy valamerre a messzi latin világban él egy lány, aki nem hallott még semmit sem rólunk. Egy napon jönnek a követek, atyuk vagy bátyuk egybeül velük. Segítő csapatokról beszélnek, tartományokat ajánlanak. Ígérnek aranyat és szent erekéket. A követek visszajönnek, mondják, az idegen király kevesebbet ígért. Egyszer megegyeznek. Mondják neki is, nekem is, készülj, van mátkád. Én nem mentem volna el sohasem Bizáncból. Prodrómosz beszélt Teofanóról, aki a nyugati császár asszonya lett. Fia is császár. Hallottál róla? Gyűlölték őt a teutonok. Illatos volt, festékeket rakott arcára, sejemköntöst viselt. Anyanyelvén szólt, vágyódott haza. Róla sokat írtak a krónikák. Te többet tudsz Anna minden krónikánál. Mindenkiről tudod azt, amit sohasem írtak meg. Többet tudsz, mint Prodrómosz és Tetszés, mert ők csak azt értik, ami itt van a birodalomban, ami azon túl, arról nem hallottak. Én azt keresem, ami a falakon túl van. Olyan szeretnék lenni, mint a nyugati lovagok. Egy szolgával járják a világot, s egyetlen lándzsával. Százával jönnek ide is, Jeruzsálembe is, ahogy tartja a fogadalmuk. Egyedül vannak, nem félnek senkitől, talán olvasni sem tudnak. Nem olvasták sohasem a taktikát. Mennek, míg el nem érnek a keresztútra. Ott másik lovagra várnak, ha szembe jön, megverekednek vele. Ilyen szeretnél lenni te is? Ilyen üres, elmélyű, céltalan lovag? Ismertél-e te lovagokat, Anna néném? Amikor megindult az áradás, 100 000 fegyveres lovas árasztotta el az impériumot. Láttam őket, többet belőlük, mint bárki más. És láttam esténként atyámat, amint holtfáradtan ágyába zuhant, mert egész nap hajnaltól napnyugvásig tűrnie kellett nagyhangú, botor, kihívó szavukat. Atyám gyűlölte és megvetette őket. Esztelenek voltak, durvák, nem ismerték a logoszt. Tudod-e, Anna néném, mit csinálnék, ha császár lennék? Csendesen, fiam, a falak hallanak. Mindent megtanulnék a lovagoktól. Talán megismerném akkor a lelküket is. Megérteni, miért hagyja ott a gróf és herceg otthonát, gyermekét, feleségét, birtokát, vitézi népét. Miért öltözik be egy szál vasba? Ki kergeti? Miféle furor, milyen nyugtalanság, mi űzi az ismeretlen világba, amiről alig hallhatott? Olvasni sem tud róla, mert nem ismeri a betűt. A Szentlélek üzen-e értük? A titkukat szeretném tudni, Anna, hogyan lehet az, hogy ők ebben találják az örömet? Mi nálunk az urak adót fizetnek azért, hogy béreljünk zsoldosokat. El tudnál-e képzelni magadnak egy Komnenoszt vagy Angeloszt, aki vértet vesz magára, bolyong a világban csak azért, hogy megsegítse az özvegyeket és árvákat? A titkukat szeretném tudni, Anna. Most születtek. Amikor összeomlott a nyugati birodalom, és mi átjöttünk keletre, az úr hosszú századokon át a régi tartományokon tartotta nehéz kezét. Népek jöttek és mentek, nevüket megtalálhatod a kancelláriában, ha fellapozod a régi Anna leszeket. Mi falat építettünk a káosz szélére, ami túl volt Bizáncon, névtelen világ volt, minden hullám nekünk tört, de megrekedt a falak alatt. Mert Isten is úgy akarta, s mert a császárok mindig az egész impériumra gondoltak. Bátrak és gyávák voltak, azt a nyelvet használták, amelyet kívánt tőlük a birodalom. De a barbár fejedelmek vasba öltöznek, előreszegzik lándzsát, leeresztik sisakrostéjukat, hogy senki őket fel ne ismerhesse. Még gyerekek nem tudnak számolni, még nem tudják, mi az egész. Férfiak, egyedül vannak, s egyedül magukban egy sereg. Vágyódom arra, hogy hozzájuk is hasonló lehessek. Úgy, ahogy mondod, Anna, én látom a birodalmat. Az egészet látom, ahogy tanítják a tanítók. De néha olyan jó egyedül lenni, s vágyódni azután, hogy meginduljak egyetlen szolgával Jeruzsálem felé. Egy apáca kopogott be a kis szobába. Két karját mellén összefonta, így hajolt meg, szemét a földre szegezte, hangja egészen halk volt. A császárné szent felségének üzenetét hozták a palotából. Bíborban született Mánuel úr, térjen vissza. Atyától üzenet érkezett. Anna felállt, megnyúlt, most, mintha elszálltak volna felőle az esztendők. Most kezdődik, Mánuel. Nem vagy fiam, de féltelek. Féltesz, Anna? Kívánom, Mánuel, hogy te hord a koronát. Most én kérlek, néném, csendesebben, a falak. Menj anyádhoz. Úgy mondják, akik ismerik a horoszkópodat, hogy asszonyok csillagzata alatt születtél. A konstellációk törvénye szerint egész életedben vigyázni fognak rád az asszonyok.